maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Hogyan lehet jó eszköz Isten számára életünk előremozdításában egy minket foggató nagybácsi, vagy egyes nagy fejtörést okozó döntéshelyzetek? Dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkész, vesztességektől nem mentes, kanyargós, de utólag hálára indító útról tesz tanúbizonyságot interjúnkban. Vendégünk dr. Zsednai Józsefné, várpalotai evangélikus lelkész, aki azt írta le valahol és vallja magáról, hogy nagyon szeret Isten eszköze lenni, és nagyon szeretne folyamatosan így élni és szolgálni. Az első kérdésem az lenne felét, hogyha a családodra visszatekintesz és gyermekkorodra, mit tett téged azzá, aki ma vagy? Mi adott hozzá a te lelkészi hitvallásodhoz a régi családi közegedből, az eredeti családodban?
Az, aki én vagyok, ezt az Úristen formálta, és ami jó bennem, vagy amit magamban is szeretek, meg amit bennem szeretnek az emberek, az mind az Úristen ajándéka. Én ebben a történetben a mellékszereplő vagyok, ilyen gondolatok között készültem erre a mai alkalomra is. Valóban meghatározom az a család, ahova én beleszülettem. Evangélikus édesapa és református édesanya negyedik gyermekeként. Imádkozó, bibliás, templomos, éneklő családba születtem bele. Nem volt kérdés az, hogy amikor már olyan korúak voltunk, akkor gyerekistentiszteletre jártunk, aztán tovább is a konfirmáció, és így tovább. Felvillan bennem egy kép gyerekkoromból. Ritka volt az az alkalom, amikor a református édesanyám az evangélikus templomba elvitt engem, mert mindenki járt a saját templomában általában, és óvodás lehettem, talán egy téli alkalom volt, de hideg volt, és ilyen két ujjas kesztyű volt rajtam. És amikor eljött az Isten tisztelten az imádságnak az ideje, akkor olyan kétségbeesve néztem az édesanyámra, hogy én nem tudok imádkozni, mert két ujjas a kesztyű. Nem vette le a kesztyűt, csak a két ujjas kesztyűben imádságra formálta a kezemet. És akkor ez valahogy megmaradt, hogy nincs olyan, hogy nem tudsz imádkozni. Nem emlékszem nagyon olyan alkalmakra, amikor mi a családban együtt imádkoztunk. De azt tudom, hogy a szüleim leültek a Biblia mellé, inkább azt tudom, hogy külön-külön, és rendszeresen összegyűltek kis közösségben nálunk felnőtt emberek, és akkor becsukták az ajtót, és tudtam, hogy énekelnek, imádkoznak, Bibliát olvasnak, ígéről beszélnek. És tudtam, hogy ez nekik nagyon fontos.
Elmondanád, hogy édesanyád mivel foglalkozott mindeközben, és hogy mégis ugye ez a kor sem segített abban, hogy ne bezárkózva kelljen élni a hívő és vallásos életet?
Édesanyám pedagógus volt, és meg is járt ennek a kálváriáját. Ugye először hittanórákat tartott, aztán már úttörős pedagógus lett. Tanyos iskolákban tanított, három iskolában járt minden nap, és hát azért ezeket a gyerekeket néha-néha össze is gyűjtötte, és egy ilyen jól sikerült kirándulós nap után, amikor még együtt volt a csapat, kérték a gyerekek, hogy jaj, tanárnéni, énekeljünk már egy szép Jézus éneket. De hát az akkor már úttörő kirándulás volt. És édesanyám tudta, hogy milyen nincs, ez nem lehet. És aztán úgy belehasította, hogy belenézett a gyerekek szemébe, hogy hát én tanítottam nekik, hát most én mondjam, hogy nem lehet Jézus éneket énekelni. Nem fogom azt mondani a gyereknek, hogy ne dicsérje az Istent, ne énekeljen Jézusról. És tényleg így is lett, és aztán meg is kapta utána a fegyelmét, kényszerű áthelyezéssel, és ebből a nehéz környezetből, ahol gyalogolt sárban, hóban, gumicsizmával, fegyelmével került be a nagyközségi központi iskolába, ahol sokkal könnyebb körülmények között tudott dolgozni. Ez volt az Úristen válasza a fegyelmére. Aztán később is volt ilyen fegyelmi környezete, amikor 10 éves bátyámat temettük, a tanári szobába kitette a gyászjelentést. És ott volt, hogy evangélikus szertartás szerint zajlik a temetés, és ez is elég volt arra, hogy egy fegyelmi eljárás induljon ellene. Aztán volt egy olyan pozícióban levő kollégája, aki azt mondta, hogy hát hagyjátok békén, elvette a gyász az eszét, ne bántsuk. És ezért nem lett belőle újabb fegyelmi. Nekünk is titkolni kellett, bújni kellett, amikor konfirmációi előkészítőre jártam a városban, egy szűk félórás gyaloglás volt, én mindig néztem, hogy ki jár az utcán, nehogy valakivel találkozzak, és megkérdezze, hogy hova megyek. Mert ez ilyen szégyelni való dolog volt, de tudtam, hogy ez az érték, mert a szüleim ebből élnek.
Erőt adsz minden helyzetben, te vagy a kincsem, életem, te vagy a mindenem. Kereslek, mert oly drága vagy, nincs mivel pótolhatnálak, te vagy a
Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel.
Említetted mellékszálként, hogy 10 évesen meghalt bátyád. Ennek mi volt a története, hogyha elmondható, és mégis hogyan éltétek meg ezt a veszteséget, hogy nem törte meg a szüleid hitét?
Ez a történet valahol ott van a hivatásom gyökerénél, persze ezt akkor még nem tudtam. Én 8 éves voltam. Arra emlékszem, hogy a bátyámnak olyan orvérzése volt, amit nem tudtak elállítani, és hát odaig ment a dolog, hogy mentőt kellett hívni, és akkor láttam őt utoljára. Később tudtuk meg, akkor még az orvosok se tudták biztosan, hogy ez heavy leukémia volt, ami elvitt a bátyámat 2 hét alatt karácsony ünnepe előtt pár nappal. És amikor aznap fölébredtem, látom, hogy 7:30 van, és mentem édesanyámhoz, hogy hát miért hagyott minket elaludni. És mondta, hogy ma nem megyünk iskolába. És akkor elmondta, hogy éjjel meghalt a bátyám, és hát egy pár szóval elmondta, hogy mit élt meg ott a kórházi ágy mellett éjjel, vagy hogy miket mondott a bátyám az utolsó szavaival. És ott rögtön pár órával a gyász beállta után, azt tudta mondani az én édesanyám jobb szavaival, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Tudott hálát adni azért a 10 évért, mint ahogy az egyik temetési imádságunkban is nagyon szépen benne van, és nekem azóta is sokat jelent, hogy tudjunk inkább hálát adni azért, amit az elvesztett szeretünkben kaptunk, mint sírni azon, amit benne elvesztettünk. Ez abszolút valósággá vált ez az akkor még nem ismert imádságos mondat édesanyám friss nyászát látva. Aztán nyilván megfogalmazódott bennem ennek alapján többször is az sokáig érzés szintjén, hogy hát van olyan hit, van olyan erő, ami egy ilyen helyzetet elbír. Akkor már második fiúkat veszítették el a szüleim, mert az első koraszülött volt, 4 órát él csak. De hogyha ezt a terhet el lehet viselni valamilyen erővel, hát akkor az nekem is kell. Láttam ezt a megélt hitet. Édesapám férfiként máshogy élte meg a gyászát, inkább édesanyámban.
A családotokban ő kire támaszkodhatott? Volt még olyan rokon, vagy testvére neki, vagy mások, akik szintén hitben jártak?
Az egész családnak ez a hívő lelkülete volt. Én sokakat nem ismertem, tehát az anyai nagyszüleimet se ismertem például, de ismertem a nagybátyámat, édesanyámnak a bátyát, aki református lelkész volt, és kifejezetten evangelizációs stílusú lelkész, akit büntetésből Kisfaluba helyeztek. Letiltották, hogy kollégák se hívhassák meg evangelizációs szolgálatokra. Persze azért voltak bátor emberek, bátor lelkészek annak idején is, és így én is többször hallgathattam, hogyha valamikor a környékünkön prédikált. Nála csodálkoztam rá például arra, hogy lehet egyetlen bibliai mondat egyetlen szaváról is prédikálni akár. Hát ő volt az, aki engem nyaggatott gyerekkoromban. Újra meg újra megkérdezte, hogy na, Évikém, hogy állsz Jézus Krisztussal? Menekültem el, csak meg ne kérdezed, de sose felejtett el megkérdezni. És aztán, ahogy nőttem, vagy fejlődött bennem a hit iránti igény is, akkor eljutottam odáig ebből, hogy vártam, hogy megkérdezzel, hogy lehessen erről beszélgetni. Aztán 14 éves koromban még leveleztem is vele az élet és a hit nagy dolgairól. Sokat hatott rám, akár az igehirdetése, vagy ahogy hallottam őt énekelni. A 3. emeleti lakásban laktunk, volt egy kis pianinunk. Ha ő ott járt nálunk, akkor zengette a házak. Ha leült és kísérte az Isten dicsérő énekeket. Vagy az ő nevéhez fűződik, az az egyetlen, hát mondhatni hittantábor, amiben kisiskolásként részt vettem. Unokatestvéri találkozónak álcáztuk. És vannak előttem arcok, szavak, akik és amik megérintettek azon a alkalmon, pár napig tartott az egész, és jegyzeteltem, meg írtam az énekeket. A tábor után 3-4 átmásoltam azt a kis füzetet, mert úgy éreztem, hogy nem elég méltó az az írás, az a szép írás, ahogy én azt leírtam. És ott volt például az az ének, hogy eldőlt a szívemben, hogy szeretem Jézust.
Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Eldőlt a szívemben, hogy követem őt. Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út.
Neked akkor dőlt el a szívedben, szerinted? Most így utólag talán megértve, hogy mi zajlott le benned? Vagy hol lehet úgy tetten érni a hitre jutást?
Az biztos, hogy fontos volt ez a tábor. Biztos, hogy fontos volt az előbb említett gyász folyamat. Én inkább a folyamatot látom, meg azokat az Isten élményeket, amelyekkel megajándékozott engem az Úristen. Mint hogyha nem kellett volna 180 fokot fordulnom ahhoz, ha megtérésnek az alapszavát kezdjük boncolgatni, hanem kevesebbet, mert beleállítottak ebbe az irányba a szüleim annak idején, nyilván személyesen meg kell élni, de ennek nem egy alkalmát érzem, hanem ezt a sok emlékezetes Isten élményt, Isten közelség, ami engem ott tartott a Krisztus közelében. Például ebben a táborban égett belém ez a szó, hogy majdnem, hogy nem elég a majdnem. És aztán volt egy másik szó, ez már a teológus idő végéhez kötődik, ez a mégis, az isteni mégis szeretet. Amikor a teológián a búcsúige hirdetésemet mondtam el a teológusoknak, akkor ez volt az alapja, hogy láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Tehát az alkalmatlanságnak, a méltatlanságnak az érzésével indultam, és ezt az igét kaptam, hogy mégis, hogy tudom ki vagy, látom, hogy sokszor gyenge vagy, látom, hogy emberileg talán alkalmatlan vagy, de mégis én meggyógyítalak, vezetlek, ott lesz az én mégis szeretetem.
Lélekhangoló.
Istennel már egy egész hosszú utat jártál be 60 év alatt. Vezetett téged úgy, ahogy te nem akartad? Most itt a mégisnek ezt az oldalát is tekintve cselekszik így Isten?
Igen, voltak olyan fontos döntéseim, amiket ő érlelt meg bennem, úgyhogy előtte tiltakoztam. Talán 3 ilyet tudok kiemelni leginkább. Az egyik, amikor érettség után elkerültem Nyíregyházára, az én evangélikus egészségügyi gyermekotthonba gondozó nőnek. Édesapámmal jártam ott először gyerekként. Nem tudom, hogy miért kellett egy gyereket odavinni, de nagyon rossz emlékem volt utána. Láttam a lerobbant épületet, rossz körülményeket és azokat a beteg gyerekeket, akik kis ágyban töltik az életüket. És aztán mondta édesapám egyszer, hogy olyan nehezen tudnak szabadságra menni onnan a gondozónők. Hát ilyen nyári munkára, diák munkára, álljok már be, segítsek, hát meg tudom csinálni. És magamban majdnem úgy kinevettem, hogy hát csak nem gondolja, hogy én oda visszamegyek. És aztán hát ennek is hosszú története van, de mégis oda kerültem érettségi után. Hát én Debrecenben nőttem föl, és az egy kis gyülekezet. De a gyülekezet lelkésze volt az esperes. És azért kapott egy esperesi segéd lelkész Nyíregyházáról. fiatal, frissen végzett lelkész, aki megpróbálta Debrecenben összeszedni az ifjúságot. És hát mivel presbiter volt az édesapám, hát az elsők között keresett meg engem, hogy hol vagyok. Én kézilabdáztam, és örültem, hogy vasárnaponként meccsek voltak, tehát nem hiányzott nekem abban az időszakban a templom. És volt egy nagy beszélgetésünk. Elkísértem a vonathoz, és úgy köszöntünk el egymástól. És ugyanazzal a vonattal jött Pest felől egy presbiter néni, akit ismertem, és egy busszal mentünk hazafelé, és akkor elmondtam neki, hogy hát úgy gondolkodom, hogy mi legyen velem, hogy s mint, és az egyetemi felvételim nem sikerült, talán valami gyerekotthonba szívesen elmennék, én pedagógus tanoncként, vagy gyakorlatra. És akkor ő elmondta, hogy hát csak egyház intézménybe menjek, mert az ő lánya állami intézményben dolgozik, és nagyon nehezen bírja a légkört. És akkor hazértem, lefeküdtem, nem bírtam elaludni, talán éjfél is elmúlt már. Egész addig nem tudtam elaludni, amíg meg nem ért bennem a döntés, hogy akkor én másnap bemegyek a lelkész hivatalba, ahol ez a segédlelkész fogja tartani az ügyeletet, és megkérem, hogy segítsen engem bekerülni az élénbe. És akkor el tudtam aludni. Másnap én voltam ott hamarabb a hivatalnál, rám csodálkozott a lelkész, aztán bementünk, és elmondtam neki, hogy mit akarok. Azt hittem, hogy szinte a nyakamba fog ugrani. De csak ült némán az asztalnál, és bámult maga elé. És nem tudtam, hogy mi történik. És aztán egy idő után mondta el, hogy azt hitt, hogy viccelek. Hogy én most ezt nem mondhatom komolyan az előző napi beszélgetésünk után. Akkor távolságtartást érzett bennem, meg hogy én egy modern fiatal vagyok, vagy akarok lenni, hogy másnap egy éjszaka után én ezzel menjek oda. Szó szerint nem hittem. Aztán amikor mégis, akkor egyengedte az utamat. Édesapám örült, de a nővére meg az édesanyám le akar beszélni. Hogy ez nem neked való, az nehéz. És én tudtam, hogy ők jót akarnak nekem. És mire eljött a nap, hogy elmegyek, körülnézek, bemutatkozok, benyomást szerzünk egymásról, mi lesz a vége, akkor azzal az imádsággal indultam, hogy Istenem, te tudod, én ezt nem tudom így eldönteni, hogy most ez jó vagy nem. Adj valami nyilvánvaló jelet arra, hogy most oda kell mennem, vagy nem kell oda mennem. És hát megadta. Nyilvánvaló volt az ottani érzéseim alapján, főleg, hogy valamiért, véletlenek nincsenek, de valamiért egyedül hagytak engem a legsúlyosabb betegek szobájában. És ott valamit kezdenem kellett magammal, vagy a gyerekekkel, és kezdtem magam otthon érezni. Tehát meggyőződést adott róla a lelkembe az Úristen, hogy igen, itt a helyed. És akkor egy évig ott voltam, és onnan aztán egyenesen. Na jó, nem egyenesen, de vezetett az utam a teológiára, mert ez volt a másik, amit nem akartam. Ez a segédlelkész, aki a feleségével együtt a szárnyai alá vett a nyíregyházi évenben, ő mondta ki először azt, hogy hát a teológiára nem gondoltam még. És akkor magamban szépen megint mosolyogtam, hogy nem. De hát muszáj volt utána rá gondolni, mert a bogarat betette a fülembe, és aztán ő vitt el a teológiai felvételére is. Aztán a házasságkötésem volt a harmadik, amikor azt mondtam az Úristennek, hogy hát itt van ez az ember, aki kezd nekem udvarolni, de hát csak ne őt add. És aztán mellette voltam boldog mennyasszony. És nem kényszerből házasodtam, hanem tényleg őszinte szívvel. Nyilván aztán nem minden úgy alakul az ember életében, olyan rózsaszín módon, ahogy ezt elgondolja először. Voltak nehéz helyzetek, vagy évek, de amit az Úristen kezd el, ami az ő döntése, azt az ember nem tudja megbánni. Csak a saját döntéseinket tudjuk megbánni.
Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorában folytatjuk a beszélgetést dr. Zsednai Józsefné várpalotai lelkésszel. 4 gyermeketek született, és már van jelenleg 5 unokátok is. Ezt sem lehet megbánni.
hogyan tud egy családban továbbítódni az áldás, és hogyan látod az ő hitük alakulását?
Nyilván hitet továbbadni nem lehet, tehát ez a Szentlélek Úristen munkája, és bízom benne, hogy az ő kezében vannak a gyerekek és unokák. A középső fiunknak a családi helyzetét hozom ide, bizonyítva azt, hogy az Úristen ott van, és kézben tartja őket is. Ugye a saját gyerekeimet nem én kereszteltem, de az unokáimat már sorra keresztelem. És amikor a középső fiunknak megszületett az első gyermeke, kerestem az igét, mindig keresem az igét, hogy mi az, ami végigkísérheti ennek a gyermeknek az életét, és nem találtam. Megnéztem a születése napján az igét, hát mondom, erről nem lehet beszélni, hogy hűtlenné válik az ember az Istenhez, hát ilyen ige volt, és kerestem tovább, és nem volt. És megint visszamentem a születés napjának az igéihez, és ugye az volt, hogy ha hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja, és akkor ledöbbentem, hogy miért nem láttani én ezt meg először, mert a fiamnak a kereszteliségé az volt, hogy hű az Isten. És az első fia születésekor megkapja ezt az igét, hogy az Isten hű marad. Hát miről lehet beszélni, hanem erről? Megdöbbentő volt. És aztán megszületett a második fia. És már kerestem, hogy lesz-e folytatás. És lett. Mert aznap, amikor a második kisfiú született, az volt az igen, hogy hűséges az Isten, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Tehát megint ott a hűség. És ráadásul ott van az erőn felüli terhelés, ami viszont ennek a fiamnak a konfirmáció igéjében volt benne élés története kapcsán. Minden összefonódik, és mindenhol ott az Isten hűsége. És erre a hűséges Istenre bízom rá azóta is a gyerekeimet, unokáimat. Nem könnyű nekik ebben a világban ezt az utat követni. Látom a hullámzást is az életükben. De ha ennyire hűséges az Isten, akkor bizonnyal fogja őket tovább vezetni.
Mi a te erőforrásod Várpalotán és Tésen a gyülekezetekben? Honnan táplálkozol akár a közösségben is, és a saját belső szobádban, ahogy mondani szoktuk?
Érzem a háttérben elmondott imádságok erejét. Ez az új szolgálati helyen nagyon erősen érezhető. Aztán ugye jönnek az igék. Gondolom, minden keresztény ember életében vannak ilyen kivilágló igék, amik vezetik, segítik. És az események, ahogy az Úristen alakítja a körülöttünk levő helyzeteket. Hát igéket tudnék mondani, amik kedvesek számomra. Érdekes, hogy talán nem is ige az első, hanem a születésem napja, mert én jubiláte vasárnapján születtem. És olyan jó megélni azt az örömet, ami a jubiláte vasárnapjának is a lényege. Ezzel az örömmel tölt el az Úristen, és ezzel szeretnék szolgálni minden körülmények között. Aztán a konfirmáció igém, ami úgy hangzott a 103. Zsoltárból, hogy áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Aztán említettem a teológián, a búcsúige hirdetésemnek az igéjét, de ott van az az ige, amit a lelki szavatásunk meghívójára tettünk föl, és az is az én választásom volt az évfolyamban. Arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amely járnod kell, és ez is folyamatos valóság az életemben. Aztán a házasságkötés igéje Péter leveléből, hogy épüljetek fel lelki házzá. És ott van benne az áldás, meg ott van benne a hiányérzet is, vagy bennem, hogy ez sikerülhetett volna jobban is. Hogy ne csak a gyülekezet háza, hanem az otthonnak a lelki háza is úgy épüljön, ahogy azt én egyébként elképzeltem meg, ahogy azt igyekszem segíteni mások családjában. Vagy talán mondhatnám azt az igét, ami a Várpalotára kerülésem meghatározó igéje, hogy én megnyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Többször elém került ez az ige, illetve többször volt a várpalotai gyülekezettel kapcsolatban is előttem úgymond nyitott ajtó. Ott kezdtem a segédlelkészi szolgálatomat. Nem volt más, akit oda helyezhetett volna, püspök úr. Egy év múlva, amikor megvolt a lelkészvizsgám, akkor is csak én voltam ott a gyülekezet előtt, hogy na, itt van ez a fiatal nő, egy éve látjátok, hogy szolgál, kell-e nektek, vagy nem. És akkor gyülekezet azt mondta, hogy nem, hát nő még nekünk sose volt a szószékünkön, mint hogy parókusként. Tehát volt egy nyitott ajtó, ami bezáródott. És aztán pont 25 évvel később megkeresett a gyülekezet, hogy meghívással szeretné betölteni a megüresedett lelkészi állást, és hát engem is megkérdeznek, hogy vállalnám-e. Igen, mondtam erre, meg volt ennek a kellő lelki háttere, és tudtam, hogy az esperes úr melyik nap, mikor megy várpalotára bejelenteni, hogy a 6 megkeresett jelölt közül hányan vállalták a jelöltséget. És aznap reggel olvasom, hogy íme nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat, de mondom, akkor én előbb tudom, mint a presbitérium, csak én leszek az egyetlen jelölt, és úgy volt. Tehát a nyitott ajtó meg volt többször is, de ez, hogy senki se zárhatja be, ez most adatott meg. És készítette ugyanakkor a gyülekezetet is az Úristen az én fogadásomra. Tehát olyan csodálatos egymásra találást éltünk meg, várpalotán is, tésen is, aminek az öröme nem múlt el 10 év alatt sem.
Milyen üzenetet osztanál meg itt abból, amit rád bízott Isten, és amit fontosnak tartasz, amit most talán még inkább kicsúcsosodott, vagy fontos számodra is?
Azt gondolom, hogy manapság az emberek nem értik, vagy nem érzik a bűnnek a fogalmát, lényegét. Tehát azért is vannak kevesebben akár egy istentiszteleten is, mert nem akarnak a bűnről hallani. Manapság minden szabad. Nekem gyerekkoromban volt egy mellbevágó, amikor ezzel az igével találtam szembe magam, hogy nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. És nagyon idegen volt nekem ez a kemény hang. Hogy lehet így beszélni? Hát ez nem fog oda vonzani senkit. A szeretet hangja kell, és nem tudtam szabadulni ettől az igétől, és újra meg újra előjött, hogy ez felelősség is, és tényleg szembe kell nézni azzal, hogy mivel viszonzom én azt a jóságot, amivel az Úristen megajándékoz. És akkor ez felnőtt koromban is visszaköszönt. Érdekes módon én kerestem a szigorú embereknek a közelségét. Emlékszem egy nagy beszélgetésre, több is volt, de most ez jön elém. Nem lelkészszel beszéltem, hanem egy mélyhitű, kedves idősebb testvérnővel, és nyilván ez komoly lelki munka, amikor az ember a mélységeket járja meg. És utána beszéltem valakivel, és tulajdonképpen sajnált, hogy hú, de nehéz lehetett neked. És én meg nem értettem, hogy hát nem kényszerből mentem oda. Nekem ez kellett. Nehéz volt, de engem nem sajnálni kell ezért, hanem az az öröm, hogy van erre lehetőségem, hogy ezt kibeszéljem, átbeszéljem azt, ami a lelkemben van. Tehát nem lehet a bűnt lesöpörni, meg semmibe venni, hanem szembenézni vele, hogy valamit elrontottam, valamit elmulasztottam, le kell tenni, meg kell kapni rá a feloldást, és úgy menni tovább.
Ez itt a Lélek hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
Rádió Misszió.
Önök továbbra is a Lélek hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Kedves hallgatóink, a Lélek hangoló evangélikus rádiómissziós műsort hallják. A megelőzőekben Zsednainé Éva, várpalotai lelkésznővel beszélgettünk. Második vendégünk elmondja, hogy mit tette számára vonzóvá gyermekként a gyülekezetet, és mi vitte el a hitre jutásig. Hogyan vált a bőjtben az imádság az Isten szemébe nézéssé. Őri Katalint, a Soproni Evangélikus Gyülekezet hitoktatóját, presbiterét, a hitéről és a hivatásáról kérdezi Győri Gábor Dávid, missziói lelkész. Hallgassák őket szeretettel!
Őri Katalinnal beszélgetünk Sopronban, ebben az ifjúsági teremben. Katalin hitoktatója, munkatársa ennek a gyülekezetnek, és azt gondolom, ez egy autentikus helyszín ez a beszélgetéshez, mert a te szolgálatod sokrétűen kapcsolódik ehhez a szobához, itt ilyen kanapék, székek, fotelek, hitoktatási anyagok vannak. Szóval sok-sok minden, ami egy gyülekezet színes életéhez, meg a fiataljaihoz, gyerekeihez kapcsolódik. Néhány mondatot mondja a tanulmányaidról, meg hogy indult ez a szolgálat, milyen irányba indultál el.
A középiskolámat azt itt végeztem Sopronban, az egyik evangélikus gimnáziumban. Onnan aztán tanárképzőt végeztem Szombathelyen földrajzszakosként, és akkor utána kerültem el Budapest.